Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai ószövetségi ige szakaszból, Mózes 5. könyvének 8. részéből. Tartsátok meg, és teljesítsétek mindazt a parancsolatot, amelyet ma parancsolok nektek, hogy élhessetek, és megsokasodhassatok, bemehessetek, és birtokba vehessétek azt a földet, amelyet esküvel ígért meg az Úr a ti atyáitoknak. Emlékezz meg az egész útról, amelyen hordozott az Úr a te Istened immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívedben, vajon megtartod-e parancsolatait, vagy sem. Sanyargatott téged és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik. Ruházatod nem kopott le rólad, lábad sem dagadt meg, immár 40 esztendeje. Gondold meg azért szívedben, hogy amint megfenyíti az ember a gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr a te Istened. Őrizd meg az Úrnak a te Istenednek parancsolatait, hogy az ő útján járj, és őt féljed. Mert az Úr a te Istened jó földre vízbe téged, bővízű patakoknak, forrásoknak és mélyből fakadó vizeknek földjére, amelyek a völgyekben és a hegyekben erednek. Búza, árpa, szőlő, függe és gránátalma termő földre, faolaj és méz termő földre. Olyan földre, amelyen nem nyomorogva eszed kenyeredet, és ahol semmiben sem szűkölködsz, olyan földre, amelynek köveiben vas van, és amelynek hegyeiből rezet vághatsz. Ha majd eszel, és megelégszel, dicsérd az Urat, a te Istenedet azért a jó földért, amelyet neked adott. De vigyázz magadra, hogy el ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről, meg nem tartva a parancsolatait, végzéseit, rendelkezéseit, amelyeket én parancsolok neked a mai napon. Amikor jól lakásig eszel, és szép házakat építesz, és bennük laksz, és amikor marháid és juhaid megszaporodnak, és ezüstöd és aranyad is felhalmozódik, és mindennek bővében leszel, föl ne fuvalkodjék szíved, és el ne feledkezz az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ő vezetett téged a mérges kígyóknak, a skorpióknak és a szomjúságnak nagy és rettenetes pusztájában, ahol nem volt víz. Ő fakasztott vizet a kemény kősziklából. Ő táplálta pusztában mannával, amelyet nem ismertek atyáid, hogy megsanyargosson és megpróbáljon téged, és azután jót tegyen veled. Nem mondhatod hát azt a szívedben, az én hatalmam és kezem ereje szerezte meg nekem e gazdagságot, hanem emlékezz arra, hogy az Úr a te Istened ad neked erőt a gazdagság megszerzésére, hogy megerősítse szövetségét, amelyre esküdtett atyáidnak, ahogy az ma is van. Ha pedig teljesen megfeledkezel az Úrról, a te Istenedről, és más isteneket követsz, és azoknak szolgálsz, és azok előtt borulsz le, bizonyságot teszek a mai napon ellened, hogy végképp elvesztek. Úgy vesztek el, mint azok a nemzetek, amelyeket az Úr elveszít előletek, ha nem hallgattok az Úrnak, a ti isteneteknek szavára. Isten tegye áldottá az ő igéjét bennünk, és cselekedje, hogy az ő nevére teremjünk gyümölcsöt, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, az eszendő utolsó napján, az utolsó órákban hadd adjunk neked hálát az egész elmúlt eszendőért. Megvalljuk előtted, Urunk, hogy ezt minden nap és minden órában meg kellene tennünk, hiszen amink van, amit csak megszerzünk, és amivel csak megajándékozol bennünket egészséggel, az olyan életfeltételekkel, amelyek között megelégedettek lehetünk, mind tőled származnak. Urunk, ha el is feledkezünk a hálaadásról, mégis szeretünk téged, és most az eszendő utolsó napján hadd pótoljuk ki azt, amit évközben elmulasztottunk. De hadd kérjünk téged arra, hogy emlékeztess bennünket, hogy mivel tartozunk neked. Emlékeztess bennünket, hogy hogyan hordoztál az egész elmúlt esztendőben, sőt egész életünkben idáig. És hadd adjunk neked hálát már előre, hogy a következőkben is te fogsz bennünket hordozni. Te ajándékozol meg, és te tudsz egyedül életet, örök életet ajándékozni nekünk. Kérünk, Urunk, hogy így hadd tekintsünk vissza, és hadd tekintsünk előre a te dicsőségedre, és a magunk és embertársaink javára. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a mai Isten tiszteletet, és légy velünk a következő esztendőben is. Amen. A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét a példabeszédek könyvének 28. részéből, a 13. versből hirdetem nektek. Aki elfedezi vétkét, nem lesz jó dolga, aki viszont megvallja és elhagyja, irgalmat nyer. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek üzenetét, írva található a felolvasott helyen, a Bibliaolvasó kalauz szerint Mózes 5. könyvének 8. részében, a 2. verstől kezdve egészen a 6. versig. A következőképpen. Emlékezz meg az egész útról, amelyen hordozott az Úr a te Istened immár 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívedben, vajon megtartod-e parancsolatait vagy sem. Sanyargatott téged és éheztetett, és azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik. Ruházatod nem kapott le rólad, lábad sem dagadt meg immár 40 esztendeje. Gondold meg azért szívedben, hogy amint megfenyíti az ember a gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr a te Istened. Őrizd meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, hogy az ő útján járj, és őt féljed. Kedves testvérek, elérkeztünk ismét egy esztendő végéhez, a 2021-es esztendő végéhez, és ilyenkor mindig hálaadással szoktunk megállni az Úr előtt, hiszen megengedte, hogy megérjük az esztendő utolsó napját. Ebben az esztendőben a hálaadás különös nyomatékot is kap, részben a folytatódó járvány miatt, a sok baj és a sok nyomorúság miatt, részben, hogyha megengedik a testvérek, ennyit hadd tegyek hozzá, hogy az én személyes életemben is. Szeretnék szólni először is a megemlékezés fontosságáról, aztán, hogy mi végre van a megpróbáltatás, hogyan éltük át a tápláltatást, a fenyítést, és hogy vajon elértük-e, megérkeztünk-e az Isten félelemhez. Az első, amiről bizonyságot kell tennünk, az a megemlékezés. Emlékezz meg az egész útról, amelyen hordozott az Úr a te Istened immár 40 esztendeig a pusztában. A megemlékezés, a visszaemlékezés életünk alapvető lehetősége és ajándéka. Ettől vagyunk, vagy pontosabban ettől is vagyunk emberek. A megemlékezés, a visszaemlékezés lehetősége és ajándéka rendkívül fontos az emberi életben. Most ugyan nem 40 évre kell visszaemlékeznünk, hanem csupán egyetlen eszendőre, 365 napra. De nem szabad elfelejtenünk, hogy ebben az eszendőben is ugyanúgy, mint a korábbiakban, az Úr hordozott, ő vitt végig ezen az éven is. Kedves testvérek, a valóságot csak akkor tudjuk érzékelni, akkor érthetjük világosan, hogyha nem felejtünk. A görög mitológiában a Léthé az alvilág egyik folyója, amelyből a halottaknak inniuk kellett, és akkor elfelejtettek mindent. Tehát a Léthé folyó a felejtésnek a folyója volt. És a fosztó képzővel ellátott a létejja, mert az a fosztó képző. A felejtés nélküliség, viszont a görögben a valóság, melyet igazságnak is szoktak fordítani. Jézus Krisztus önmagáról mondta azt, hogy én vagyok az út, az igazság, az alétejja és az élet. Az alétejja tehát a valóság, az igazság, mint valóság, az tulajdonképpen a felejtés nélküliség. Tehát amikor meg tudunk emlékezni, amikor vissza tudunk emlékezni, amikor nem vagyunk feledékenyek, nem felejtjük el azt, hogy mi is történt velünk, mi jött Isten kezéből, és vajon mi az, amit mi saját magunk vétkeztünk Isten és embertársaink ellen. Akkor hát emlékezzünk is az elmúlt esztendőre, hiszen volt sok megpróbáltatás. Így folytatódik tovább ez az igevers, a második vers második felében, így folytatódik a megkezdett ige, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged. Tehát emlékezz meg az egész útról, amelyen hordozott az Úr a te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívedben, vajon megtartod-e parancsolatait vagy sem. Isten gyakran megsanyargat. Nem azért, hogy öncélúan kínozzon, hanem hogy megpróbáljon, vajon mi van a szívünkben. Erre persze nem neki van szüksége, hiszen ő enélkül is nagyon jól tudja, hogy mi van a szívünkben. Nagyon jól ismeri rejtett gondolatainkat és titkolt bűneinket egyaránt, de azt is, hogyha szeretjük őt. Nekünk van szükségünk a megpróbáltatásra, hogy mi magunk ismerjük meg a saját szívünket. Isten ismeri megpróbáltatás nélkül is. Nekünk kell megismerni a szívünket, hogy mi van benne. Jakab is azt írja levelében, teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert miután megpróbáltatott, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Ebben az évben is volt sok-sok megpróbáltatás. A járvánnyal kapcsolatosan is, egyéb betegségekben és nyomorúságokban is, és megint hadd mondjam, hogy tudják a testvérek, hogy az én életemben is volt éppen megpróbáltatás, agyműtét, kemoterápia. De itt vagyunk, és itt vagyok. De Isten nem csak megpróbálja az embert, hanem táplálja is. Erről szól a harmadik, és aztán a továbbiakról a negyedik vers. Sanyargott téged, és éheztetett. De azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid sem ismertek, hogy tudtodra adja, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik. Ruházatod nem kapott le rólad, lábat sem dagadt meg, immár 40 esztendeje. A választott nép a pusztai vándorlás során gyakran éhezett és szomjazott. Sajnos reakciójuk állandóan a zúgolódás és a lázadozás volt. Zúgolódtak és visszakívánkoztak Egyiptomba, és Mózest is gyakran csak nem halálra kövezték. Pedig megtapasztalták Isten gondviselő kegyelmét a mannában és a kősziklából fakadó vízben is. De amit még szintén meg kellett tanulniuk, és amit nekünk is szintén meg kell tanulnunk, az az, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami az Isten szájából származik. És ezt párhuzamba lehet állítani Jézus tanításával, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és azok, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Tehát a táplálék, az étel, ital, ruházat mind megadatik, csak először keressük Isten országát és igazságát. Mert nem csak kenyérrel él az ember, nem csak testünk van, hanem mindazzal élünk, ami az Isten szájából származik az ő igéjével. Ugye Jézusnak ezek a szavai akkor hangzanak el, amikor a hegyi beszédben az aggodalmaskodás ellen tanít bennünket. Igen, mert Isten nem csak a testünket táplálja minden szükségessel, és most ezt minden szükségessel, ezt teljesen szélesen értelmezhetjük. Tehát nem csak az ételre, nem csak az italra, nem csak a ruházatra, hanem mindenre vonatkozik, amire ebben a földi életben nekünk fizikai értelemben szükségünk van. De nem csak ezzel ajándékoz meg minket, hanem a lelkünket is táplálja igéjével. A testélet igével, magával az Úr Jézussal, az írott igével, azaz a Bibliával, és a hirdetett igével, a prédikáció által. Amíg ezen a földi zarándok úton a menny felé vándorolunk, Isten újra és újra igéjével táplál bennünket az örök életre. Ezért szoktunk naponta Bibliát olvasni, ezért szoktunk templomba járni. És ennek a vándorútunkon való tápláltatásnak egyik formája az úrvacsora is, amire ma este is készülünk. Nagy bajban, nagy mélységben, különösképpen is szomjazzuk Isten beszédét. De hát nem így kellene lennie a szürke hétköznapokban is? Vagy azokban az időkben, amikor minden megy, mint a karikacsapás? Akkor is éheznünk és szomjaznunk kell az Isten igéjét, mert egyedül azt tud nekünk adni megelégedettséget és boldogságot. Mert lehet, hogy jó napokat élünk, lehet, hogy egészségesek vagyunk, lehet, hogy mindenünk megvan, de hogyha Isten nem a miénk, és mi nem az Istenei vagyunk, akkor mindez hiába való és időleges. Aztán a következő gondolat, ami ebben az ige szakaszban előttünk van, az a fenyítés. Úgy fenyít meg téged az Úr, a te Istened. Ja igen, gondold meg azért szívedben, hogy amint megfenyíti az ember a gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, a te Istened. Bocsánat, de ebben a degenerált világban nem lehet fenyíteni a gyermekeket. Persze az már más kérdés, hogy a szülő vagy a tanító ugyan nem pofozhatja meg a gyermeket, de olyan lelki terrort alkalmazhat, amely sokszoros kárt okoz, sokkal nagyobb kárt okoz a gyermek lelkében, mint egy fizikai legyintés. Most természetesen nem szadista apák által elkövetett bántalmazásra gondolok, hanem a megérdemelt verésre. Ugye amikor készültem, eszembe jutott egy történet, amit nem olyan nagyon régen hallottam, hogy egy iskolában a tanítónéni igen érdekes megoldást alkalmazott, amikor az egyik gyermek jelentkezett, hogy neki nagyon sürgősen ki kellene mennie vécére. Nem engedte ki, hanem a teremben lévő csapot engedte meg. Hát ez nem sokkal nagyobb gonosz tett, mint egy legyintés, amivel aztán el van intézve az egész. Isten is fenyít. Azt mondja az ige, hogy amint az apa fenyíti gyermekét, úgy fenyít bennünket is Isten. Igen, hogyha az ő gyermekei vagyunk, akkor fenyít bennünket bizony. De nem az elpusztítás, hanem a nevelés céljából. És az, hogyha fenyít, az gyakran azt jelenti, hogy az övéi vagyunk. Mert amikor nálunk is a fiúk kicsik voltak, és kim voltunk egy játszótéren, hogyha valami rossz fát tettek a tűzre, akkor fenyítettem őket, de idegen gyermeket nem fenyítettem, mert nem az én gyermekem. És ugyanígy Isten is fenyít bennünket, hogyha az övéi vagyunk. Erről beszél a zsidókhoz írott levél is. Fenyít bennünket, de nem azért, hogy elpusztítson, hanem azért, hogy neveljen bennünket, hogy tanítson, hogyan kell ebben az életben járni ő vele. Mert a fenyítésnek, a sanyargatásnak, az éheztetésnek, a próbatételeknek, a fenyítésnek a célja ugyanaz, mint annak a sok jónak, amivel Isten megajándékoz bennünket, a tápláltatásnak, hogy nem szakad le ruhánk, hogy nem dagad meg a lábunk 40 esztendeje ebben a pusztában. Tehát akár a rossz dolgok, látszólag emberi szemmel nézve rossz dolgok, akár a jó dolgok, amelyeket Isten kezéből veszünk át, mindezeknek egy célja van, hogy megtanuljuk az Isten félelmet. Sokszor elmondtam már, hogy más dolog félni Istentől, és más dolog félni Istent. Még a magyarban is kétféleképpen lehet kifejezni a félelmet. Itt erről van szó, Istent félni. Mint a jó gyermek a jó szülőt. Tisztelettel vegyes szeretetet érezni. És hogy mi az Isten félelemnek a tartalma, az is benne van az igében, Isten parancsolatainak megtartása, az ő útjain való járás, tulajdonképpen ez az Isten félelem. Isten szerető kegyelmének átélése és a hála. A 10. versben olvassuk, hogy ha majd eszel és megelégszel, dicsérjed az Urat, a te Istenedet, azért a jó földért, amelyet neked adott. És aztán elhangzik a figyelmeztetés is, hogy ugyanakkor meg ne bízzuk el magunkat, mert nem mi szereztük meg magunknak. Mert ebben az életben is, hogyha valamit el is mondhatunk, hogy mi megszereztük magunknak, azt is csak azért szerezhettük meg, mert Isten adott erőt, adott energiát, adott tehetséget. Mit van, kérdezi Pál apostol, amit ne Isten ajándékozott volna neked. És mindennek, ami velünk történik, és ami ebben az esztendőben is történt velünk, emberi szemmel nézve rossznak és jónak, mindennek az a célja, hogy kialakuljon bennünk az Isten félelem, és hogy dicsérjük Istent és hálát adjunk neki. Mert aki Istent szereti, akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Ez az egyetlen kérdés tehát, hogy szeretjük-e Istent. Ő szeret bennünket, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesze, hanem örök élete legyen. De vajon mi szeretjük-e Istent? Persze elméletileg igen, hiszen aki itt ül a templomban, Nyilván azért jött. De vajon gyakorlatilag is szeretjük-e őt? Mert akkor szeretjük őt, hogyha az ő útjain járunk, hogyha őt dicsérjük, hogyha az ő akaratát keressük, hogyha az egész életünk arra alapozódik, hogy Isten a mi Urunk, hogy Jézus Krisztus a személyes megváltónk és Urunk, és hogyha Urunk, és mi szolgák vagyunk, akkor Urunk akaratát kell keresnünk. Nem mint rabszolgák, akik kényszerűségből engedelmeskednek uraiknak, hanem mint olyan szolgák, akik szeretik Urukat, mert tudják, hogy jó, mert tudják, hogy ő ajándékoz mindent nekünk. És nem csak szolgák vagyunk. Ha szeretjük Istent, akkor gyermekek vagyunk, fiak vagyunk. Ha pedig fiak vagyunk, akkor úgy fegyelmez bennünket az Úr, mint ahogyan az apa fegyelmezi a gyermekét. Ne essünk tehát kétségbe, amikor bajok jönnek, amikor nyomorúságok érnek bennünket, és ne bízzuk el magunkat, amikor minden csupa jó, mert minden Isten kezéből jön. És ezért nekünk hálát kell adnunk, és szeretnünk őt, mint ahogyan a gyermek is szereti szüleit. Az év utolsó napján tekintsünk vissza, és lássuk meg mindazt a jót, amivel Isten megajándékozott bennünket, és tekintsünk előre, mindarra a jóra, fizikai, földi szemmel nézve, akár jóra, akár rosszra, de ha Isten kezéből jön, akkor jó az. Mindarra a jóra, amivel ő ebben a következő esztendőben fog megajándékozni bennünket. Éljünk vagy halljunk, ő legyen a mi szeretett Urunk, most és mindörökké. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, tényleg hála telt szívvel, hadd köszönjük meg neked nem csak az elmúlt esztendőt, hanem különösképpen is egyszülött fiad Golgotai keresztjét, hiszen ő szerezte meg számunkra a békességet veled, mennyei édesatyánkkal. Ő általa tudunk téged mennyei édesatyánknak nevezni egyáltalán. Köszönjük az ő váltsághalálát, köszönjük feltámadását, köszönjük, hogy az ő feltámadása a mi feltámadásunk záloga, és köszönjük, hogy elküldte szent lelkét, hogy mindig velünk lehessen, minden napon, amíg tart a ma. Így hadd adjunk hálát a 2021-es, és hadd adjunk hálát a 2022-es esztendőért is. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.